Ma délelőtt keressük ki Isten igéjéből Ezrás könyvének az 5. fejezetét. Ezrás könyve 5. fejezetének az első versét fogom elolvasni. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Tehát Ezrás könyve 5. rész, első verse a következőképpen szól. De Haggeus próféta és Zakariás próféta Iddó fia profétált a Júdában és Jeruzsálemben levő zsidóknak, Izrael Istene nevében, aki fölöttük volt. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked ezt az ószövetségi történetet, ami egy szomorú történetet mesél el, ami végül jóra fordul, de látjuk ennek a tanulságát, hogy mégsem lett ez olyan jó, mint amilyen lehetett volna. Add meg számunkra azt a figyelmeztetést, amit az ige hordoz, hogy tanuljunk a zsidók hibáiból, bűneiből, okoljunk abból, vonjunk le jó tanúságot, és jussunk egy jobb megoldásra. Add, Uram, hogy jobban megértve a Te ígéret, tőled a vezetést elkérve, legyünk áldottak a Te nevedben. Így segítsél meg engemet az igének hirdetőjét, és valamennyünket az igének a hallgatóit, hogy befogadjuk a Ti üzenetedet. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Ma délelőtti témánk az, hogy kiben bízol, kinek a tekintélye alatt állsz. Erre a két kérdésre keressük a választ. Ezrás könyve egy régi történetet tár elénk, majdnem egy 2500 éves történet, ami mondhatnánk, hogy nem mai, nem fiatal, hát akkor minek kell vele foglalkozni, meg egyáltalán hogyan kerül ez egy keresztény istentiszteletre, mint téma. Talán azért, mert a zsidó népről mond el egy történetet, a zsidó nép élethelyzetét tárja elénk a királyok könyve második fele, Ezrás és Nehémiás könyve, hogy milyen helyzetbe kerültek ők, és Isten milyen módon szabadítja ki őket a babiloni, illetve a perzsa fogságból. De mi lesz ennek a jó, illetve később nem túl jó következménye. Nem fogjuk az egész könyvet elolvasni, illetve Nehémiás könyvét is elolvasni, mert elmenne vele az idő, néhány szemelvényt szeretnék csak kiemelni a történetből. A babiloni fogság ideje le fog járni, profétál Jeremiás is, Ézsaiás is, és volt, aki hitt ennek a proféciának, volt, aki nem, mert egy fogságban levő nép, akinek azt mondja az Isten, hogy építsetek házakat, ültessetek növényeket, hogy műveljétek azt, mert hosszú ideig lesztek itt fogságban, talán nehezen jutnak arra a felismerésre, amit Jeremiás mond, amit Ézsaiás is mond, hogy le fog járni a 70 időszak, és Isten ki fog titeket hozni ebből a fogságból. Generációk követik egymást 70 éven keresztül, már megszokták, hogy ők foglyok, megszokták, hogy külföldön élnek, megszokták, hogy egy megalázott néphez tartoznak, a zsidó néphez, ugyanis a zsidó nép identitása el lett tőlük véve. A Szentföld, a Szentváros, és nem utolsó sorban Isten temploma, a Szent templom. Le van rombolva, a kőkövön nem maradt, az országból, a városból elhurcolták őket, a templom kincseit babiloni király elhurcolta zsákmányként, és mindenféle ünnepségeket, házi bulikat szervezett, a szent edényeken tálalva az ételt és italt. Micsoda megalázott helyzetben van Isten népe. De miért is kerültek ők a babiloni fogságba, miért is kerültek ők ilyen megalázott helyzetbe? Többek között azért, mert Istennél ott vannak az igék Mózes könyvében, az áldás és az átok ígérete. Isten embere Mózes elmondta az áldásokat és az átkokat, és elmondta, hogy ha engem imádtok, ha az Isten tisztelitek, ezek az áldások fognak benneteket követni. Ha elfordultok tőlem, ha bálványimádók lesztek, akkor ezek a következmények, ezek az átkok, ha úgy tetszik, beteljesednek rajtatok. És az egyik ilyen átok, a legdurvább átok az volt, hogy maga az Isten fogja őket szétkergetni, maga az Isten fogja egy másik nép segítségével őket fogságba vinni. Salamon királyhoz ugrunk időben Mózestől, amikor Salamon trónra lép, az Isten megismétli az 5 Mózes 28-at, e képen, csak egy szemelvényt emelek ki az 1 Királyok 9-8-10-ből. És bármilyen felséges is ez a templom, mégis, aki csak elmegy majd mellette, elborzadva veszi, vagy sziszen föl, és kérdezi, miért bánt így az Úr ezzel az országgal és ezzel a templommal? És ezt fogják rá felelni. Azért, mert elhagyták az Urat, az ő Istenüket, aki őseiket kihozta Egyiptomból, és más istenekhez ragaszkodtak. Azokat imádták, és azokat tisztelték, ezért hozta rájuk az Úr mindezt a veszedelmet. Az Isten garanciát vállal arra, ha elfordulnak tőle, akkor ő maga fogja mindezt az átkot végrehajtani. Salamon temploma, amikor teljes dicsőségében ragyogott, és a királysága épült, szépült, ezeket az igéket, amiket az Isten proféciákban elmondott, sokan talán el se hitték. Proféták jönnek, mennek, igehirdetők jönnek, mennek, újak állnak szolgálatba, és idősek meghalnak, vagy abba hagyják az igehirdetést, de az Isten igéje örökké megáll. Salamon királyságát még királyok is megnézték, elmentek turistaként, és nézték azt az országot, nézték a templom szépségét, de nem akarták elhinni, de főleg a zsidók, hogy Istennek a templom sem szent. Az a dicsőség sem szent, amit az ő tiszteletére emeltek fel. Ugyanis Isten nem kőtemplomokban lakik, nem a külsőségekben lakik, ez nekünk fontos embereknek, az adott kultúrkörnek fontos, hogy értsük az Istent, értsük az Isten dolgait, de Istennek ez nem fontos. És amikor elfordult a szívük az igaz Isten imádásától, és bálványokhoz fordultak, összeházasodtak nem hívőkkel a zsidók, elmentek és bálványokat kezdtek imádni, és az Isten helyett áldozó halmokat emeltek, és nem az Istennek mutattak be bűnbocsánatért esedező áldozatokat, hanem különböző démonoknak mutattak be véres áldozatokat, akkor Isten azt mondta, hogy jó, akkor nem kell nektek a templom, akkor nem kell nektek a papság, nem kell nektek a szent város, nem kell nektek mindaz, amit én azért adtam, hogy megismerjetek engem. Jönnek a babiloniak, elhurcolják a zsidókat, nagyon kevesen maradnak Izrael területén, de akik maradnak, azok is mély szegénységben élnek, hisz mindenüket elvették. De Isten kegyelmes, amikor letelik a 70 időszak, a 70 év, Isten kegyelmet gyakorol, és elkezdi visszavinni az ő népét. Három tónusban jut vissza Izrael földjére a zsidók. Az első csoportot Zerubábel vezeti, a másodikat Ezrás, majd később Nehímiás követi a babiloni fogságból kiszabadulva. Ezrás, Zerubábel és Nehémiás három különböző kaliberű férfi, három különböző elhívással bíró ember, de a céljuk ugyanaz volt. Helyreállítani az Isten tiszteletet, helyreállítani Izrael népét, helyreállítani az országot, és felépíteni azt, amit 70 évvel ezelőtt, vagy már több mint 70 évvel ezelőtt lerombolt az ellenség. Zerubábel egy olyan vezető volt, aki nem foglalkozott a külsőségekkel, legelőször egy oltárt hozott létre. És az a maradék néhány papot, akik voltak, arra kérte, hogy mutassanak be áldozatot az élő Istennek. De közel 70 évig ennyire jutnak. Majd jön Ezrás, és látja azt, hogy hát olyan papok vannak, olyan vezetők vannak, akik felemás házasságban élnek. Zsidók a nem zsidókkal élnek együtt. És megkérdezi, hogyan akartok ti szellemi megújulást, hogyan imádjátok ti az Istent, hogyha felemás házasságban éltek. Ezrás írásudó volt, pap volt, az Isten igényének tudója, és elővette a szent iratokat, a szövetség könyvét, és elkezdte felolvasni. És a nép ott állt, a frissen ácsolt szószék körül, amin állt Ezrás, aki hirdette az Isten igényét, és elkezdtek sírni. Elkezdtek sírni, mert felismerték, hogy azok az átkok, amik az életükben vannak, az ő bűneik, az istentelenségük miatt van rajtuk. De milyen jó, hogy nem csak a törvénytudó szólalt fel, Ezrás a pap, hanem volt ott két proféta is. Két proféta, Haggeus és Zakariás, akit talán így könnyebb elhelyezni, amikor olvassuk ezt a két könyvet, hogy miért is mondják azokat az igéket, amiket mondanak. Azt mondja Haggeus, ő szólalt meg először ebben a helyzetben, Dáriusz király uralkodásának második évében, 6. hónap első napján, így szól az Úr igéje Haggeus próféta által Zerubábelhez, Szealtiel fiához, Júda helytartójához, és Jósua főpaphoz, Jócádák fiához. Csak azért olvastam el, hogy ezeket a neveket megtaláljuk Ezrás könyvében. Na itt jön a lényeg. Így szól a seregek ura. Ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az Úr háza újjáépítésének ideje. Az Úr igéje azonban így szólt Haggeus próféta által. Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever? Azért így szól a seregek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettek, de keveset hordtatok be. Eztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas elszénybe rakná a pénzét. Ezek az átkok, amiket Isten ígért a népének, hogyha nem tisztelik őt. Ugyanis azt mondta a zsidó nép, hogy igaz, visszaköltöztünk a fogságból, de jó itt nekünk, mert megalkuttak, összeházasodtak az ellenséggel, a zsidók megint elkezdtek keveredni a nem zsidókkal. A logika az volt benne, hogyha beköltözünk Jeruzsálembe, és elkezdjük a templomot újraépíteni, ha megint jön egy ilyen Nebukadnezár, egy ilyen félőrült, egy ilyen diktátor, és lerombolja a templomot, akkor megint elvisz bennünket fogságba. De hogy akarunk mi fogságba menni, hisz onnan szabadultunk. Inkább maradunk vidéken, a kis falvakban, keveredünk az ott élő idegenekkel, és hogyha jön az ellenség, azt mondjuk, hogy mi filiszteusok vagyunk. Azt mondjuk, hogy mi edomiták vagyunk. Azt mondjuk, hogy mi helybéliek vagyunk, de nem zsidók. Kiben bízol? Kinek a tekintélye alatt állsz? Keveredsz a világgal? És bízol a világ védelmében? Bízol abban, amit a világ ígér, hogy majd megtart téged? Múlt hét előtt mi történt? Nem tudom, akinek van svájci frank alapú hitele, és autóra vette fel. Mi történt ezekkel az emberekkel? Hát úgy rögtön nagyot ugrott a havi törlesztő részletük, és nőtt a hitel, amit még vissza kell fizetni. Mi az, ami biztos? Mi az, amit tud nekünk bárki is garantálni? Ha emberekre nézzünk, akkor azt kell mondjuk, hogy van némi bizalmunk politikusok, vezetők felé, van némi bizalmunk azok felé, akikkel üzleti kapcsolatban állunk, de abszolút biztonság nincsen. Ezrás, a pap, tudjátok, hogyan jött el Susán várából, ami Jeruzsálemtől 800 kilométerre van, de akkori közlekedési eszközök miatt 1500 kilométert kellett gyalogolni. De ott voltak folyópartok, és ott tudtak úgy végigjönni, hogy az állatok és az emberek végig vízlelőhely mellett vándoroltak. Ezrás azt imádkozta, hogy Uram, a te védelmed miatt nekünk nem ér bántódásunk. És tudjátok, Ezrás több ezer emberrel vonult, gyerekekkel, öregekkel, és mindenki, aki ment vissza Jeruzsálembe. Ők vitték a templomra szánt kincseket, az újraépítésre szánt pénzt, több tonna arany és ezüst volt náluk, amit szállítmányoztak Susánból vissza Jeruzsálembe, mert a perzsa királyt, aki leuralta a babiloni királyt, Isten felhasználja arra, egy másik diktátort, hogy a templom újjá épüljön. Kétféle diktátor létezik, az egyik, aki üldözi az Istent, és mindenféle vallást, és kiírt, ő volt Nabukodnözar király, azt mondta, én vagyok az Isten. Hát olvassátok el Dániel könyvében, mi történt vele, és mi történt Dániellel, meg aki kiálltak az élő Isten mellett, a babiloni királlyal szemben. Meg van a másik típusú diktátor, aki azt mondja, hogy engedem a népet mindenféle vallási tévegésben, de szövetkezek az egyházakkal, szövetkezek a vallási vezetőkkel, pénzelem őket, de úgy táncolnak, ahogy én fütyülök. Már elnézést a kifejezésért. A perzsa király az utóbbi volt. Ő finanszírozta a zsidók templomának az újraépítését, de elvárta, hogy adót szedjenek és szolgáltassanak be neki. Ezsrás az Istenben bízva elfogadja az aranyat és az ezüstöt, és a nép egyharmadával Zerubábel után indul. És amikor a király kérdezi, hogy kell-e neked testőrség, hogy az aranyat és az embereket megvédjük, ugyanis tavasszal indultak haza, amikor a népek fejedelmei el szoktak menni háborúzni, azt mondta, hogy nem kell, mert velünk van az Isten. Mi ezért az útért imádkoztunk és böjtöltünk. És tudod, perzsa király, az Isten meg fog bennünket védeni. Nem tudom, hogy a pénzszállító autókat, akik vezetik meg, kezelik ezeket a nagy összegeket, tudnának-e ilyen imádságos szívvel, fegyver nélkül közlekedni? Vagy levenni a páncélzatot az autókról, és egy sima, egyszerű furgonnal közlekedni? Minket megvéd az Isten. Nem fog senki bennünket kirabolni. Nem 20, 30, 40 millió forintot vittek ők, hanem több tonna ezüstöt és aranyat. Ezsrás olyan hittel volt az Istene felé, hogy lemondott minden földi biztosítékról. Nem őrült volt, hanem hívő. És Isten megáldotta az ő vándorlását, olvassátok el Ezsrás könyvét, megérkezik egyben, egészségesen, az összes vagyonnal, amit a perzsa király küld Jeruzsálem újraépítésére, megérkezik. Mert az Isten nem maradt el tőle. Ézsaiás így szól Círus perzsa királyról. Én mondom Círust pásztoromnak, és ő minden kívánságomat teljesíti, amikor azt mondja, építsétek föl Jeruzsálemet, és rakják le a templom alapját. Képzeljétek el, testvérek, Isten még egy pogány diktátornak a szívét is tudja úgy formálni, hogy ő az Isten céljaiba beálljon, az Isten akaratának alárendelve magát, megtegye mindazt, amit az Isten kér tőle. Kiben bízol? Círus királyban? Vagy a fölötte álló Istenben? Ezsrás nem a királyban bízott, nem a király testőrségében bízott, hanem a fölötte álló Istenben. De a fölötte álló Isten hatott Círus királyra, és megóvta ezt a zsidó népet, és Ezsrás papot, aki vezette ezt a konvojt. Ezsrás megérkezésével egy szellemi megújulásnak lehetünk a tanúja, ugyanis nem az a lényeg, hogy folyjon az Isten tisztelet. Ézsaiás egy pont ezen ellen beszél, azt mondja, hogy utálom a ti ünnepeiteket, undorodom újholtól, undorodom a hangos zenétektől, mert a látvány, a külcsin megvan, de a lényeg, ami a szívetekben van, az hiányzik. És Ezsrás ezt jön helyreállítani. Hiába Zerubábelék már 70 éve ott vannak, és áldozatokat mutatnak be az Istennek. De a papok, akik ezt vezetik, felemás házasságban élnek. És a szövetség könyvének a felolvasása után elválnak a zsidók a nem zsidóktól. Elengedik a nem tiszta kapcsolatból született gyermekeiket. És a nép hangos zokogásba kezd. Mert rádöbben arra, hogy istentelenül próbálnak zsidóként élni. Ez lehetetlen. Istentelenül, Krisztus nélkül, Isten szelleme nélkül lehetetlen egy keresztény életet élni. Miköze van a sötétségnek a világossághoz? Miköze van Krisztusnak az ördökhöz, Beliálhoz? Pál mit mond? Ami mögöttem van, azt elfelejtem. Ami rég volt, az elmúlt, és Isten újra teremt mindent. Ezsrás pap megérti a szövetség törvényének a lényegét, és kéri, miután felolvassa az igéket, hogy szakítsanak a zsidók a nem zsidókkal. Költözzenek be vidékről a városba, és vállalják fel az ő zsidó származásukat, vállalják fel az Istentől nyert küldetésüket, és kezdjék most már rendesen felújítani a várfalakat, és kezdjék el építeni a templomot, hisz a pénz megvan rá. Tudjátok, sokszor azon aggódunk, mi hívők, hogy miből lesz a misszió finanszírozva. Én sokszor azt látom, a misszió nem pénzkérdése, már az is, de sokszor ott bukik meg a dolog, hogy a mi szívünk nem 100%-osan az Úré. Nem szálljuk oda magunkat, és nem merünk, mint Ezsrás pap, teljesen kiállni az Isten igéje mellett. Nagyon szép ez a történet, hogy elváltak a zsidók a nem zsidóktól, az egész népben ez történt, de tudjátok, volt ott is ellenzék. Volt ott is, aki tiltakozott, és azt mondta, hogy én ezt nem akarom csinálni, én ezt nem fogom megtenni. Isten nem rajtuk keresztül építi újra a templomot. Két hónappal később egy másik proféta, Zakariás proféta szintén szól az Isten nevében, és ezt mondja. Nagyon megharagudott elődeitekre az Úr. Mondd meg ezért népednek, ezt mondja a seregek ura, térjetek meg hozzám, így szól a seregek ura, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. Ne legyetek olyanok, mint elődeitek, akiknek régebbi proféták ezt hirdették, ezt mondja a seregek ura. Térjetek meg gonosz útjaitokról és gonosz tetteitekről. De ők nem hallgattak és nem figyeltek rám, így szól az Úr. Hol vannak elődeitek? És a proféták talán örökké élnek? De az én igéim és rendelkezéseim, amelyeket megparancsoltam, szolgáim a proféták által utolérték elődeiteket. Azután megtértek, és ezt mondták, úgy bánt velünk a seregek ura, ahogyan útjaink és tetteink miatt jónak látta. Ezrás két hónapig olvassa az igéket, két hónapig prédikál, jön egy másik proféta, és hozza az Isten friss üzenetét. Hogyha hozzám tértek, ha elhagyjátok mindazt, amit a törvény bűnként ellenetek felhoz, akkor én is hozzátok fogok térni, és kegyelmes leszek hozzátok. Proféták jönnek, mennek, Zerubábel már nincs közöttünk. Nehémiás mindjárt érkezik, Ezrás, aki éppen vezeti a népet. De nem a személyek a lényeg, hanem az, amit ők hirdetnek az Isten beszédét. Ezrás előkészíti a telepet Nehémiásnak, aki nem annyira szellemi ember, mint Ezrás, a pap, ő inkább egy gyakorlati vezető, mert ő 52 nap alatt felépíti azt, ami Zorobábelnek 70 év alatt nem sikerült, amit Ezrásnak éveken keresztül nem sikerült, de Nehémiás hogyan tudott volna 52 nap alatt egy építkezést teljesen rendbe tenni, elkészíteni, hogyha szellemileg a nép nincs felkészítve, nincsen rendben. Szükség van ma is Ezrásokra, akik a népet megreformálják, szellemileg, lelkileg rendbe hozzák az Isten igéje segítségével. Ott van a szabad akarat is, az önkéntesség, hogy igen, csatlakozok az Isten igéjéhez, elfogadom az Isten akaratát, beállok az Isten tekintélye alá, Úrnak és Krisztusnak, minden hatónak nevezem ki Jézust az életem fölött. És amit ő mond, azt megteszem. És jön Nehémiás, aki azt mondja, gyerekek, hát itt egy városkapunak kéne lenni. Hol van ez a kapu? Nincs kész. Na, hol van rá a pénz? Ezrásnál. Na, fizessétek meg az ácsokat. Építsetek egy kaput. Hát itt lyukak vannak a falon. Miért vannak itt lyukak? Hát mert az ellenség lerombolta. Hol van a pénz? Hát Ezrásnál. Kérjetek tőle pénzt. Hozzatok köveket. Vegyétek meg a bányászoktól. Hozzatok kőműveseket. Építsétek fel a falakat. Hát ez meg mi? Hát a templomnak az alapja. Hát hol van a templom? Hát nincsen templom. Hát de azért jöttünk, hogy az Istent imádjuk, azért jöttünk, hogy felépítsük az Isten szent templomát. Hol van rá a pénz? Hát Ezrásnál. Kérjük el tőle, hozzunk kömöveseket, ácsokat, belső építészeket, mindenkit, aki ért a templom újraépítéséhez. És felépül a templom, és felépül a városfal, és elkészülnek a városkapuk. Röpke 52 nap alatt. Isten gyorsan és hatékonyan és látványosan tud cselekedni, amennyiben az ő tekintélye alatt állunk, amennyiben az igéjét elfogadjuk, és feltétel nélkül bízunk az ő szavában. Szerintetek normális dolog az, hogy Péter a vizen jár? Szerintem nem normális, mert fizikából azt tanultuk, hogy el kéne süllyedjen. És jól tanultuk. Szerintetek normális dolog az, hogy egy nép 1500 kilométeren keresztül vándorol, 4 hónapon keresztül több tonna aranyjal, ezüsttel, több ezer állattal, amit arra szántak, hogy megegyék őket, illetve majd feláldozzák az Istennek, hogyha hazélnek Jeruzsálembe, és egy sem vészel közülük. Szerintetek ez normális? Azért jöttek létre a biztosító társaságok, nincs így Gyuri, hogy igazolja, de higgyétek el, így van, mert tanultam erről, mert kockázatos a szállítmányozás, kockázatos a közlekedés. Mai napig. És a biztosítás arra van kitalálva, hogy befizetünk egy közös alapba, és hogyha mégis kár ér bennünket, akkor van miből pótolni a teherautót, a hajót, a repülőt és a szállítmányt. Legalábbis az elmélet, aztán a gyakorlat néha mást mond. Ezrásnak nem volt biztosítása, se életbiztosítása, se árubiztosítása, se emberekre utas biztosítása. De volt Istenük, és bíztak az Istenben. Te kiben bízol? Kinek a tekintélye alatt állsz? Ott van Nehémiás, aki rabszolga. De sír, szomorú, bánkódik, és nem képmutató a pogány király előtt, és azt mondja, hogy Uram királyom, az a helyzet, hogy hírt kaptam Facebookon, vagy Messengeren, vagy e-mailen, nem tudom, hogy kapta a hírt. Talán nem, mert jött egy testvére Izraelből, és ő mondta a hírt személyesen. És tudod, nagy baj van, Uram királyom, mert romokban van az én hazám. Romokban van az én Istenemnek a temploma. És én ezért szomorú vagyok. Te felmered vállalni azt, hogy valami nincsen rendben veled, a gyülekezeteddel, a szolgálatoddal? Múltkor sok minden volt velem, kimentem az Érsekerbe kicsit levegőzni, gondolkodni. Olvastam az igét, de valószínűen elborult arccal tehettem. Oda jön hozzám egy ismerősöm, egy nem hívő ismerősöm, és megkérdezi, hogy jól vagy? Hát úgy az jött ki belőlem, hogy nem. Azt mondja, mondd el, mi van veled? Ó, mondom, hát ilyen gyülekezeti dolgok vannak, hát most mit mondjak ennek a hitetlennek ebben a témában? Hát mondom, tudod, vannak így nehézségek, vannak kérdések, vannak feszültségek. Rákérdez a gyülekezetben? Hát egy lelkésznek ugye hol lehet problémája? Hát nem talált süllyet. Jön a lelkigondozói kérdés, akarsz róla beszélni? Ah, mondom, nincs jobb dolgod. Mondom, arra nagyon szépek a fák, ott folyik az eget. Nem, ő nagyon ráért, leült mellém. Hát mondom, jó, akkor kicsit beszélgessünk. Nem mondtam neki semmi részletet, ne aggódjatok, csak úgy, hogy azon gondolkodtam, hogy erről fog beszélni, erről fog prédikálni, hogy Nehémiás felvállalta az ő lelki szomorúságát a nem hívők előtt, az Úr a királya előtt. És mi meg azt mondjuk, hogy minden rendben van a gyülibe. Nincsen semmi gond. De látják rajtad, látják rajtunk, hogy valami bántja a szívünket. Nehémiás őszintessége fizetés nélküli szabadságot eredményezett, mert az ő királya elengedte. Szóval semmi gond. Menj el! Nézd meg, hogy mi a helyzet. Mondd el, mire van szükséged. Én adok még pénzt. Igaz, már küldtem Ezrással, de ha ez nem volt elég, akkor én még ezt megpótolom egy picit. Vigyél embereket, szakembereket, szolgákat, katonákat. De én azt akarom, hogy te jól érezd magadat. Isten használja a nem hívő embereket, lásd ezt a Círus királyt, ezt a perzsa birodalom vezetőjét, ezt a pogány embert használja arra, hogy az Isten dolga rendbe jöjjön. Kinek a tekintélye alatt állsz? Kiben bízol? Nehémiás, szintén, mint Ezrás, bízott az Úrban, elfogadta az Úr a királyának az ajándékát, elfogadta a szabadságot, leutazott Jeruzsálembe, mentek vele több ezren, ez volt a harmadik hullám, akik hazaköltöztek, és 52 napon belül felépül a várfal, és elkészül a templom. De tudjátok, mielőtt happy endet hirdetnék itt a prédikáció végén, a történetnek van egy utó fejezete, ez pedig Malakiás próféta könyve. Ugyanis ez a három próféta, Haggeus, Zakariás és Malakiás kortársak. Felépül a templom, helyreáll az Isten tisztelet, elválnak a zsidók a nem zsidóktól, zsidók zsidókkal házasodnak, tiszta kapcsolatból születnek gyermekek, És egy idő után azt mondja az Isten Malakiásnak, akit nem értenek az emberek, hogy mivel csaljuk meg az Urunkat. És mondja Malakiás, hogy hát vak, meg sánta állatot visztek az Úrnak. Hát vidd csak a helytartónak. Nem tudom, próbáltuk már azt, hogy egy ketté szakított illetékbélyeggel beadunk egy kérvényt. Próbáljuk ki. Visszadobják. Nem működik. Próbáltunk már a Tesco-ba az összegnek csak a felét kifizetni, és nyugodtan távozni? Hát jön utánunk a török security, és akkor megkérdezi, hogy mit akarunk, ugye? Vagy hova ilyen gyorsan? Az Istent lopjátok meg. Azt mondja, hűtlenek lehetetek a fiatal korotokban elvett feleségetekhez. Nem fizettek tizedet az Úrnak. És Malakiás felsorolja mindazt a bűnt, amit tesz a nép. Van templom, helyreállt a papság, helyreállt a városfal, Isten megvédi a zsidó népet az ellenségtől, mert Perzsa király felhatalmazza őket, és erről szól Eszter királyné könyve, hogy minden zsidó, mert ez is ebben az időben játszódik, megbosszulhatja a sérelmét azokon a népeken, azokon az embereken, akik egyfajta holokausztot vezettek le a zsidókkal szemben. És Izrael megszabadul az ellenségeitől. És jön Malakiás, aki mégis ellenük prófétál, legfőképpen a papoknak, a vallási vezetőknek, és beszél arról, hogy majd el fog jönni Illés, aki helyreállít mindent. Az atyák szívét a fiakhoz, és ugyanígy fordítva, egymáshoz fordítja. 400 év Jézus születéséig, amikor nem szól az Isten. Van templom, van papság, van városfal, épül-szépül az ország, de mégsem szól az Isten. Nem tudom, hogy jártál-e már így? Én jártam, hogy helyreállt az életemben sok minden, ami szükséges az Isten tisztelethez, szükséges arra, hogy befogadjam Isten szellemének üzenetét az ige által, csak éppen nem jön az Isten igéje. Nem szól a lélek. Pedig van templom, vannak papok, történik az áldozat, de nem szól az Isten. Nem 70 évig fogságról beszélek, hanem 400 évről, amikor nincs kijelentés. Milyen borzasztó és reménytelen időszak ez Izrael életében. 400 év. Van templom, bár nem olyan szép, mint Salamoné. Van városfal, hát nem olyan, mint régen volt, mert egy toldott-foldott. Van papság, igaz kisebb, mint Salamon és Dávid idejében, de mégis ároni papságról beszélünk. Van törvény, épülnek a zsinagógák, de nincs kijelentés. Hogyan áll helyre Izrael lelki békéje? Úgy, hogy egy másik Zakariás, akiről az evangéliumokban találkozunk, főpap megy az Istennek bemutatni az áldozatot, amit évente bemutat a nép bűnéért, és valami történik a Szentek Szentjébe. Ott áll az Úr angyala. És prófétál ennek az öreg embernek, aki már képtelen arra, hogy gyereket nemzen. És azt mondja, hogy menjél haza, legyél a feleséged, de mert gyereketek lesz. És hitetlenül reagál az Istenre. Te hogyan jöttél ma Isten tiszteletre? Úgy, mint Zakariás, bemutatni a Szentek Szentjében a legfontosabb áldozatot? Szól az Isten, ha szól, nem tudom. És te azt mondod, hogy Uram, hát tudod mikor? Én? Hát öreg ember vagyok. Nemzésre képtelen. Hát az én feleségem is elhalt már. Vagy úgy jössz az Isten tiszteletre, hogy Uram, igaz, hogy öreg vagyok. Igaz, hogy fáradt vagyok. Igaz, hogy tele vagyok bűnnel, tele vagyok sérelemmel, tüskével, nyomorúsággal, de vágyom arra, hogy betölts engem a te igéddel. Vágyom arra, hogy megújítsál engem, mert én szolgálni akarok. Nem tudom, hogy, mert én, ha tükörben nézek, azt látom, hogy nyomorult ember vagyok. De tudjátok, Jézus erről beszél, hogy két ember van, akik mennek a templomba imádkozni. Van egy büszke, egy beképzelt, egy arrogáns, én ilyen meg ilyen jó hívő vagyok, és nem találkozik az Istennel, meg van a másik, aki bevallja a bűnét, bevallja a vétkességét, bevallja azt is, hogy nem szól az Isten már évtizedek óta. És az Isten kegyelmet ad neki. Keressetek engem, mondja Zakariás, térjetek hozzám, és én is hozzátok térek. Odafordulunk ma délőtt az Istenhez, testvérek? Vagy hazamegyünk úgy, hogy azt mondjuk, hogy jó volt ma az Isten tisztelet, sokan voltunk, meleg volt, de ma se történt semmi. Vagy tudjuk-e úgy a törvényt hallgatni, mert én úgy gondolom, hogy Zerubábel is olvasott fel az igéből, hogy 70 éven keresztül nem változik semmi a szívünkbe. Vagy tudjuk hallgatni úgy a törvény felolvasását, ahogy Ezrás pap felolvassa, és a hangos sírásból, zokogásból egyszer a tömeg elkezd nevetni, újongani, mint amikor a foci meccsen a csapat gólt lő, és a rajongótábor, a B közép örjönk, hogy gól, egy újabb gólt szereztünk, és egy jó lehetőség arra, hogy tovább jusson a csapat. Lehet, hogy baptistáknál ez nem szokás, hogy újongunk egy Isten tiszteleten, bár lehet, hogy be kéne néha vezetni. Amikor úgy átjön az Isten igényének üzenete, és betölt minket az ő szelleme, akkor merjünk örülni. Sose felejtem el azt a fiút, aki az idegen légióba szolgált bérgyilkosként, ott ez a foglalkozás pontos megnevezése, és ott megtért a háborúban. Megtalálta az Isten őt, és ő elfogadta az Isten kegyelmét. És amikor visszaköltözött Debrecenbe, megkeresett egy gyülekezetet, pont a miénket találta meg, és amikor a bemerítése volt, miután bemerítették, katona lévén meg tudta csinálni, kiugrott a bemerítő merencéből örömébe. És így újongott, hogy halleluja! És megbotránkozott a fél gyülekezet, hogy hát ilyet nem szoktunk csinálni. Hát persze, hogy nem. Te nem voltál bérgyilkos, te nem öltél esetleg embereket. És téged az Úr nem szabadított meg ebből a nyomorból. De őt igen, és mer örülni, meri dicsőíteni az Istent, úgy, ahogy az ő szívéből fakad. Az a nép, az a tömeg, akik Ezrással együtt sírtak az ige felolvasásakor, az ő szívük hangos újongásba ment át a sírásból. Bűnvallás, és utána jön a hitvallás. Nem vallhatod meg Jézust uradnak, királyodnak, hogy előtte nem volt bűnvallás. Nem tudsz örülni az Úrban, hogyha bűn terheli a lelkedet. A nép, aki megszabadult a bűneiből, tudta magasztalni az Istent, oda tudott állni Nehémiás mellé, és építkezett. Hát építkezni jó dolog, valami új készül, igaz? De olvassátok el Nehémiás könyvét, hogyan építkeztek ezek a jó emberek. Egyik kezükben malteros kanál, a másik kezükben pedig fegyver. Nem tudom, hogy könnyű lehet-e így építkezni. Elképzelem Rickó Józsit egyik kezében toll, másik kezében egy 9 mm-es pisztoly. Zentai Lacit egyik kezében laptop, másik kezében egy géppuska. Hazadíboját elképzelem, masszírozza a vendégeket, bal kézzel, jobb kézzel megfog egy ilyen nagy kardot. Szegény vendég, mire gondolhat, ugye? Nyugi, ez az ellenség miatt van itt. Hadd ne soroljam a többi testvérnek a foglalkozását. Fiatalokat el tudom képzelni, hogy így a matek tanára céloznak, de ebben most nagyon nem menjünk bele. Vagy képzeld el a nyugdíjasokat, várják a postást egy nagy AK-47-essel. Szegény postás, ugye? Könnyű lehetett így építkezni? Ja, nem volt sok idő, 52 nap. Én nem kívánom senkinek ezt az 52 napot. Főleg, aki már építkezett, az tudja, hogy nem egy könnyű dolog ez. De volt hitük az Isten igéje iránt, és volt bizalmuk az Isten felé, és felépült a városfal, felépült a templom, megvédték magukat minden gonosz rágalmazótól, mert emberek irogattak Círus királynak, hogy ezek a zsidók építkeznek, ezek nem fognak adót fizetni. De elővették a régi írásokat, és utána parancs jött a judai helytartókhoz, hogy engedjétek őket építkezni, mert a perzsa király adott rá parancsot. Sokszor megvéd bennünket a saját jogunk. Megvéd bennünket a saját igazságszolgáltatásunk. Megvéd bennünket a saját rendőrségünk. Ha mindent jól és helyesen teszünk, Isten megáld bennünket. Én kívánom azt minden kedves igehallgatónak, kedves gyülekezetnek, minden kedves látogatónak, bízunk az Istenbe, helyezzük magunkat az Isten igényének tekintélye alá, bízunk azokba, akik Isten igényét hirdetik, megvizsgálva a hirdetett igét, megvizsgálva az ő életüket, hogy van-e mögötte hitel és súly, most csak a levegőbe beszélnek, és hogyha mindent rendben találunk, akkor merjünk kilépni a hajóból, úgy, ahogy Péter is kilépett a hajóból, úgy, ahogy Nehémiás, Ezrás és Zorobábel kilépett a perzsa gazdagságból, vagy legyünk bátrak és hívők, mint Eszter, aki a királyi palotában sem volt biztonságban az elnyomó hatalomtól, és neki is meg kellett vallani a hitét, a hovatartozását, mert csak is így tudta az Isten őt és a zsidó népet megmenteni. És Eszter királynének a hitvallása, hogy kiállt a zsidó nép mellett, menti meg az Izraelbe hazaköltözött judaiakat, zsidókat, és akkor jött a király parancsa, hogy a zsidók szembe szállhatnak az őket nyomorgatóival. Hát így kerekez a történet, de akinek van délután ideje, úgy tudjuk, hogy felszabadult az esti alkalom, akkor Ezrás, Nehémiás, Eszter könyvét olvassátok el, és adaléképpen Haggeus és Zakariás próféta könyvét, és azt gondolom, hogy mélyebb ismeretekre és üzenetekre találunk a történet által. Amen.